Vendégem Szécsi Judit gyerekpszichológus, akit köszöntök, szia!
Szia!
És most már te egy visszajáró vendég vagy, tulajdonképpen te vagy az, akivel időről időre a gyermekek dolgait átbeszélgetjük, és most úgy is jött ki, hogy az előtted lévő órában a gamerkedésről beszélgetünk, illetve annak a különböző körülményeiről, mi lehet belőle, mi nem, mik az örömei, mik a hátrányai, szülőket mi aggasztja, de Horváth Péter a GameStar.hu lapigazgató volt itt, akivel ugye többször el is mondtuk, hogy ő nem pszichológus. Milyen jó, hogy utána te jössz, mert akár még egy kicsit rá is tudunk kötni arra a beszélgetésre, hiszen veled is a kiskamaszkort és kamaszkort céloztuk meg, illetve itt a év végét. De a gamerkedés az gondolom fennáll az év egész szakaszában.
Hát így van, és akkor ennek mennyi vetülete van, hogy így egyébként milyen hatásai lehetnek azon kívül, hogy egy ilyen online közösségben levés az mennyi kiszolgáltatott helyzetet is tud előidézni, de hogy egyébként az idegrendszeri fejlődésben, nem tudom, hogy erről mennyire volt szó az előző beszélgetésben, hogy mennyire nehezítő lehet ez a túlingerlés, tehát hogy ez sokszor így háttérbe szorul, ami pedig szintén nagyon fontos, hogy még ilyen hatásai is lehetnek, hogy esetlegesen olyan gyerekek, akiknek mondjuk így az idegrendszere másképp fejlődik, egy kicsit eltér az átlagostól, ott mennyi problémát tud okozni, akinél figyelemzavarra hajazó dolgok vannak, ott még jobban fel tudja erősíteni a nehézségeket, tehát hogy ezt is érdemes szem előtt tartani akkor, amikor arról beszélünk, hogy ki mennyit és hogyan játszik.
Mi próbáltuk azt a részét megfogni, hogy mi az, ami ebben örömteli is lehet, és ami egyébként jót hozhat, milyen képességeket tud ezt fejleszteni, akár a kreativitásban, gondolkodásban, a csapatszellemben, a vezetésben, nem tudom. Tehát, hogy néztük ezt az oldalt is, azt az oldalt is.
Ezt örömmel hallom, hogy ezért a pozitívumairól is szó
mindenképpen,
volt.
Mindenképpen, hiszen azért ez valami olyan dolog, amit én is látok a környezetemben, hogy a gyerekek ebbe azért jól érzik magukat.
Abszolút. És azért élvezetes dolog.
Igen. És amikor mondjuk megmutatja, vagy mondjuk kisebbek voltak, és adott esetben még nem ilyenekkel játszottak, hanem jóval egyszerűbbekkel, és megmutatta, hogy nézd, ez is ez történik, és nézd, ezt meg tudom csinálni, akkor volt olyan, amiben én is azt éreztem, hogy ez siker.
Abszolút.
A sikerélmény, tehát erre azt kell mondani, jó, ez nagyon jó, hogy te ezt most már tudod, akár ilyen Mahjongtól elkezdve, nem tudom én mik, amiben ugye neki használnia kellett az agyát, párosítani.
Logikai készségeket, kreativitást, tervezést, persze. Sőt, sokszor van az, hogy mondjuk egy családnak olyan a kultúrája, hogy azt mondják, hogy nálunk nincsen kütyüzés, mondjuk 14 éves korig, és hogy azért azt is látni kell, hogy ettől meg mondjuk így kirekesztődik egy gyerek mondjuk az osztályba, hogyha mindenki másnak le van töltve a Minecraft, vagy akármicsoda a telefonjára, és rendszeresen találkoznak, és ugye ezeknél a programoknál közben tudnak videóhívásba beszélni, csetelni.
Hát
ténylegesen
téma,
kimarad.
Tehát a beszéd témából kimarad, nem tud bekapcsolódni, nem tud csatlakozni.
Szóval az az igazság, hogy az látható, hogy ebben valamilyen szinten részt kell, hogy tudjanak venni a gyerekek.
És arról is beszéltünk, hogy hogyan lehet ebbe a szülőt integrálni, hogyan szülőként, hogyan ne azzal a attitűddel menjünk bele, hogy meg vagyunk ijedve, és oké, de most már hagyjuk, most már tedd le, hanem hogy lássuk, megértsük. És egyébként volt egy pont, ahol arra jutottunk, hogy van ebben egy olyan is, amit be kell vallani, hogy egy bizonyos része ennek unalmas számunkra. Én például mondtam is, hogy nekem volt olyan, amikor megkérdeztem a keresztfiaimat, hogy ez mi, elkezdték nagy lendülettel magyarázni, és azt éreztem, atya, úristen, félig figyeltem csak oda, és itt tovább, és itt tovább. Ez valószínűleg látszik? Ezt ők valószínűleg érzékelik?
Hát, hogy ne. És ugye mindig, amiről beszélünk, hogy mi a másodlagos jelentés az ilyen helyzeteknek, hogy odaülök, érdekel, akkor engem az érdekel, hogy mi van a gyerekemmel. Tehát, hogy ezekben a kis momentumokban vagy aktusokban az is ott van, hogy amúgy tényleg érdekel, hogy éppen neked mi van a buksitban.
Na igen, és amikor ez engem untat, és ez látszódni fog rajtam, akkor ezt nem fogja újra elmagyarázni, és így tovább, és így tovább. Tehát, hogy ugye itt adok egy olyan üzenetet, hogy mégsem érdekelsz, miközben nem erről van szó, azt gondolom, csak tényleg meg nem unom a Minecraftot, de hogy muszáj ebbe egy picit megerőszakolni magunkat szerintem.
Hát igen, hogy megfelelő, ez a megfelelő figyelmi jelenlét, az nagyon sokszor kiderül a terápiákban, hogy semmi másra nincs szüksége egy gyereknek például, mint hogy azt a 100%-os odafigyelést kapja meg, miközben éppen hajtogatom a szárítóról a ruhákat, és közben beszélgetek, az nem ugyanaz, mint amikor odaülök, és tényleg az érdekel, hogy ő mit néz meg a neten, vagy mivel játszik, tehát hogy ez egy jó üzenet lehet, hogy ez a 100%-os egymásra figyelés.
A kiskamaszkor amúgy is magában hordozza egy kicsit a kirekesztést, már mint hogy a gyerek részéről. Ugye a szülő úgy érzi, hogy az, aki eddig csüngött rajta, és mindent hozzá viszonyítva élt meg, az elkezd távolodni.
Hát és hogy ez milyen
nagyon
sokkoló tud lenni.
Hely. Persze, biztos vagyok benne, hogy ez egy nehéz helyzet. Úgyhogy próbálj meg kérlek arra koncentrálni, hogyha beleéljük magunkat egy ilyen helyzetbe, próbáljuk meg átvenni, hogy mik azok, amelyek az egészséges kiskamaszkornak a sajátjai. Én azt sem bánom, ha megmagyarázzuk, hogy miért. És aztán utána, hogy a szülő ezt hogy tudja reagálni, úgyhogy ő is jól legyen benne, meg a gyerek is.
Ami első körben nagyon fontos lenne azt tisztázni, hogy ugye a kamaszkorról mindenkinek van egy elképzelése, hogy tólig nagyjából, mondjuk ilyen 13-14 éves kortól 18-9-ig, de hogy az az igazság,
azért
hogy...
Az már fiatal ez... felnőtt kor, addigra már térjen észhez.
Hát leginkább még jobban nyílik ez az olló, szóval, hogy én azt gondolom, hogy 20-22 évesen még simán a kamaszkori elnyújtott kamaszkori feladatokkal, vagy mindenféle ilyen küzdelmekkel birkoznak még a fiatalok. Ez abszolút tapasztalat. Valahogyan elnyújtja ez az egész egyetemi lét, és akkor, hogy hol képzelem el a továbbtanulásomat, abban a városban, ahol a szüleim élnek, vagy egy másik városban, külön tudok-e költözni, elmerek-e költözni akár másik országba és ott tanulni, szóval ezek így vagy tudják kicsit sietetni, vagy éppen lassítani is a leválás folyamatát, mert hogy mi az alapvető életfeladat a tinédzserkorban, ugye a szülőktől való távolodás, leválás és az identitás kialakulásom, ki vagyok én kérdéskör. Na és hogy azért kezdtem el ezzel most ugye mondanomat, mert hogy a kiskamaszkor, az noha, ugye ide bevesszük ebbe a nagy egészbe, hogy kamaszodás, de hogy ott, hogyha azt egy körülbelül 8-9 éves kortól kezdve számoljuk, ott viszont még egészen mások az életfeladatok. Az a része biztos, hogy ők is így inkább a felnőttektől, szülőktől fordulnak a kortársak felé, tehát ebben hasonlít a nagy kamaszkorra, viszont ez egy érzelmileg még kevésbé ilyen hullámzó és intenzív szakasz. Itt inkább olyan szempontból fontosak a többiek, hogy a csoportban én hogy helyezkedek el, ott nagyon fontosak a szabályok, a morális, erkölcsi kérdések, akkor az a része, hogy tulajdonképpen én a teljesítményem szempontjából milyen vagyok, mennyire tudok kompetens lenni, ügyes lenni a feladatokban. Tehát ott akkor még inkább ez az életfeladat, mindezzel együtt az önállósodás, és aztán jön a még nehezebb szakasz, a nagy kamaszkor, amikor ezzel az érzelmi hullámzásokkal együtt van jelen egy gyerek így az életében. De hogy mindegyik tök nehéz, és hogy, de hogy ezeket tényleg fontos szülőként így szem előtt tartani, hogy melyik szakaszban mik a prioritások, mik az életfeladatai egy gyereknek. Mert hogyha ott a kiskamaszkorban Erikson volt ez a fejlődés pszichológus, aki meghatározta egyébként, hogy mik azok a szakaszok, amiken keresztül kell menni ahhoz, hogy egy jól integrált, érett személyiségű ember váljon belőlünk. Egyébként ő egészen az életünk végéig szakaszolt, és meghatározta, hogy mik a kvázi jó kimenetelek, és mik azok, amikből elakadások lehetnek. És hogyha egy kis kamasz nem tudja megélni a kompetenciáját, hatékonyságát, akkor az azt is jelenti, hogy az önértékelése fog csorbát szenvedni. És akkor már ott is vagyunk, hogy miért van az, hogy sokszor az alsósok nagyon, nagyon szorongók, nagyon bizonytalanok önmagukban. És nem mindegy, hogy ezt a szakaszt hogyan oldjuk meg, hogy utána hogyan megyünk át a nagy kamaszkori szakaszban, amikor pedig ugye az a kérdés, hogy ki tud alakulni, hogy én milyen identitással rendelkezem, vagy éppen benne maradok egy folyamatos útkeresésbe, amit egy ilyen identitás diffúziónak definiáltak, hogy folyamatosan keresgélek, azt gondolom, hogy rátaláltam, de nem, és akkor akár pályaválasztás, akár hobbiválasztás, akár bármilyen szempontból egy ilyen folyamatos útkeresésben és egy ilyen viharban van az a fiatal, és akkor ugye akár ez eltarthat 20-22 vagy éppen több éves korig is.
A kiskamaszkorról az jutott eszembe, hogy ott ugye, amikor elkezdődik ez a leválás, de ugye ott még nagyon sok a kvázi visszafutás, ugye, amikor azt érzed, hogy Jézusom, már napközben, amikor vagyunk valahol, nem lehet hozzászólni, nem lehet megfogni a kezét, a haját majd ő beállítja, nem turhatsz bele a hajába, és így tovább. Aztán eljön az este, amikor oda bújik, az öletbe bújik, kér mesét, és így tovább, és így tovább. Tehát, hogy ott még nagyok az ugrások, a kifelé mutatott magatartás, meg amit hazafelé, amikor igénye és szüksége van rá, akkor kér. És ilyenkor nagyon sokszor megjegyzi a szülő, hogy persze, mert most jössz hozzám.
Na hát ez az, amiben nagyon finoman és megértően kell ott lenni, és örülni azoknak az intim pillanatoknak, amikor még bensőségesen ott lehetünk együtt. És nagyon fontos, hogy erre nagyon érzékenyek, hogy ezek diszkréten legyenek kezelve, ne utaljunk ezekre a családi összejöveteleken, vagy barátok előtt, hogy ja, hát azért mi még esti mesekkor mindig összebújunk az ágyban. Ezek ne legyenek nagyon fontos számukra, hogy ez diszkrét, titkos dolog legyen családon belül.
Igen, pont ezt akartam volna, hogy ezeket mondd ki, hogy valószínűleg itt ugye még erre nyilvánvalóan szüksége van, de nem véletlen, hogy már nem a kirakatba teszi.
Így van, de hogy emellett, ugye, amit így elkezdtünk fejtegetni, hogy az mennyire fontos, hogy nem az, hogy anya meg apa milyen véleménye van, hanem hogy az osztálytársaim, a barátaim, ki mit fog, mire mit mond, milyenek a cuccaim, milyenek a mikkel foglalkozom, milyen hobbiaim van, hogy nézek ki, és nem utolsó sorban az, hogyan viselkedem én a suliban, milyen a teljesítményem.
Mi van akkor, és most szeretném, ha átvennénk ilyen szituációkat, pont ezt mondjuk, hogy az számít nekem, hogy más mit mond. Ugye mi már felnőttként eljutunk az életünk egy pontján arra, hogy egyáltalán nem érdekel, hogy más mit mond, csak azt elfelejtjük, hogy valószínűleg ennyi idősen minket is érdekelt.
Tehát az a tanács, hogy ne foglalkozz már vele, ez nem hogy lepattan a gyerekekről, hanem még tovább szorongatja őket, hogy de hát nekem ez a legfontosabb,
na,
hogy ők
akkor ott... hogyan lehet valamiben részt venni, amin egyrészt már túl vagy, elfelejtetted, hogy neked milyen volt, és az is lehet, hogy a te személyiséged egyébként tényleg olyan, hogy nem foglalkoztál ezzel túl sokat. Tehát ha nincs is rá emléked, mert ugye én azt gondolom, hogy nekem mindig az a könnyebb, amikor mond valamit a gyerek, hogy ezt vesz meg, és azt mondom, hogy aha, igen, tudom, miről beszélsz, amúgy megéltem, mert amikor én kicsi voltam és velem, viszont hogyha nincs rá emlékem, ugye, akkor is szoktam mondani, hogy nem tudom, de próbálom érteni, hogy ez nehéz. Szóval, de ha ezeket mind elfelejtettük, mind felnőttből nézzük, valahogy nem annyira megyünk vissza oda, hogy a gyerekben ez hogy lehet. Kicsit azt is figyelmen kívül hagyjuk, hogy ő milyen, az ő személyisége milyen. Na, akkor nehéz.
Hát ezeket, amiket elmondtál, most mind-mind olyan elakadás, amikor tök jó, hogy gyerekpszichológushoz tud kerülni egy fiatal, mert hogy az a tapasztalatom, hogy ha nem egy családtag, vagy nem egy rokon, hanem egy külső ember, aki igazából felnőtt, de hogy mégiscsak partnerként kezeli, onnan viszont nagyon jól jönnek a megerősítések. Nagyon jól veszi ki magát. De hogy szülőként nem csak akkor tudok empátiát közvetíteni a gyerekem felé, hogyha visszaidézem, hogy amikor én ennyi idős voltam, megéltem a hasonló dolgokat, hanem kutatgathatok a jelen életemből is olyan helyzeteket, amikor igen, megéltem a munkatársaim között azt, hogy tehát, hogy az is nagyon jó és támogató és segítség lehet egy gyereknek, hogyha én a saját jelenlegi életemből hozok számára példákat, mert mit lehet, hogy akkor aha, nem kell tökéletesnek lenni, anya is tud bénázni ott akár a munkahelyén, vagy ő is tud esendő lenni, ő is tud aggodalmaskodni bizonyos helyzetekben, ez nagyon-nagyon sokat segít. Szemben azzal, amikor meg akarom mondani a tutit, hogy figyelj csak, ne foglalkozz el. Na, hát nézd, ugye mik szoktak lenni? Nem az a lényeg, hogy mit mond, hanem ki mondja. Hát nem, kiskamaszkorban az a lényeg, hogy az, aki mondja, ő lehet, hogy a legmenőbb, vagy éppen a leginkább példaképe mondjuk az osztályban, és akkor ez egy teljes romboló, hogyha őtől kap egy kritikát, vagy egy beszólást.
Igen, de közben pedig az is lehet, hogy azt érezzük, hogy nem akarjuk, hogy a gyerekünk az valaki után menjen. Hogyan lehet ezt finoman, ezt az egészséges egyensúlyt elmagyarázni?
Hát azért ez itt nagyobb értelmezési keretben az a kérdés, hogy mennyire tudunk a családon belül valami fajta, nevezzük talán értékrendnek, igen, azt közvetíteni, hogyha ha ténylegesen ott vagyok a gyerekem nevelésében, akkor biztos lehetek abban, hogy ott van az az iránytű, hogy tudja, hogy mi az, ami igen, mi az, ami nem, és mindezzel együtt kilengések természetesen vannak, hiszen mit kell csinálni a életfeladat, hogy próbálgatja magát, hogy milyen szerep években lehet például. De az is biztos, hogy a kisiskolásoknak nagyon szükségük van példaképekre. És akkor ez is egy nagy kérdés, hogy ismerem-e, hogy milyen példaképei vannak. Számtalanszor előfordul a terápia közben is, hogy kibontakozik, hogy kiket tart példaképnek egy kisgyerek, és akkor arról nagyon szépen tudunk kezdeni beszélgetni. Igen, hogy ő milyen, a viselkedésében mi az, ami számára példaértékű, mik azok az értékek, amiket képvisel, és akkor ezt így szépen egy alsós gyerekkel is át lehet beszélni, hogy akkor ezekből, ha egy tételesen kiszedegetjük, hogy az pontosan mi, akkor azzal valóban azonosulni tud-e, vagy éppen valami más miatt ragaszkodik hozzá. Vissza tudok utalni az előző beszélgetésünkre is, hogy van, amikor kiderül, hogy egy ilyen nagyon erőteljes, akár agresszív megjelenésű, mondjuk nem tudom, valamilyen sztár, azért példakép számára, mert azt szeretné, hogy ő is olyan legyen, aki ki tud állni, aki nem egy esendő, aki meg tudja védeni magát. Tehát, hogy ha egy ilyen példaképes helyzeten elkezdünk együtt dolgozni, egy csomó minden más is ki tud belőle bontakozni, ami egy mögöttes probléma lehet.
Az érzelmek kezelése szerintem az még egy sikamlós talaj, amikor itt megtörténik az első szimpátia, szerelem, aztán abban a kudarcosság, befelé fordulás, nem mondja el, nem tudja, hogy beszélje róla, és nagy kérdés, hogy ilyenkor az ember várjon, és ne zaklassa, és várja meg, amíg magától kibukik, vagy valahogy próbálja meg ezt kipiszkálni.
Hát az semmiképpen nem. Én azt gondolom, hogy a legnehezebb szülői feladat ebben az életkorban az, hogy így ott lenni, tudnia kell a gyerekemnek, hogy ott vagyok, és bármikor jöhet, de semmi nemű posolás.
És vajon honnan tudhatja ő, hogy bármikor jöhet akár egy ilyen érzelmi kérdéssel is, hiszen egy érzelmi kudarcot azt ugye legtöbbször úgy inkubálják magukba, hogy azt képzelik, hogy ez teljesen az ő hibájukból van, tehát nehéz kitennie.
Nagyon egyszerűen, egyszerűen, hogyha térülök, fordulok, és néha pár percre be tudok menni a szobájába, és azt mondom neki, hogy figyelj, csak itt vagyok, és hogy bármiről lehet, ez már segítség.
Csak kibukhat, hogyha...
De ez amúgy egy kanosszajárás, tehát, hogy ez valószínűleg egy csomó elutasítást is eredményez, és hogy ebben ott lenni, hogy oké, ez nem azért van, mert engem elutasít, hanem most nem kész, nem nyitott erre. És egyszer megtörténik ez, onnantól már tök jól a későbbiekben is jönni fog. Ezt is számtalanszor tapasztalom a munkám során, hogy van egy ilyen átütő esemény, hogy valamilyen probléma kapcsán valahogy pont jókor találkoznak a szülők meg a gyerekek, és akkor onnantól beindul, hogy tudnak egymással, mer utána segítséget kérni, merje elmondani, ami
ezért
történt vele.
Ezért kérdezem, mert megmondom őszintén, sokszor hallom azt, hogy jó, hát nem fogom most kiszedni belőle, békén hagyom, de ugye ezt csináljuk egymással is, tehát hogy a másiknak van egy őrült nagy traumája, és a nagy fájdalmában mindenki békén hagyja, mindenki inkább hagyja őt megnyugodni, miközben tök egyedül van. És egy csomó olyan helyzet van, amikor nagyon-nagyon jól esne valaki megkérdezni, hogy te hogy vagy ebbe? Mi történik veled?
Hát én azt gondolom, hogy nem
de
is a megkérdezés esne jó, hanem...
is, és ez a, én inkább nem kérdezgetem, az nekem tökre egyenlő azzal, hogy nem tudom megoldani, hagyom, hogy ebbe egyedül legyen, igazából nem is érdekel. Tudom, hogy ez most túlzó, de nekem abszolút ez a véleményem.
Azt kell érezze, hogy ott vagyok vele együtt, de nem kell semmit mondania. Tehát, hogy nem kell kimondani, hogy mi történt vele. Mert hogyha ez az élmény megvan, hogy csak úgy együtt tudunk lenni érzelmileg, ott ülök mellette, vagy főzök egy teát, és beviszem, és lehet, hogy csak hallgatunk fél órát, na, akkor viszont azt fogja érezni, hogy aha, itt van velem, együtt van velem érzelmileg, és akkor biztos, hogy egy idő után megtörténik az, hogy megindul a beszélgetés, és hát nyilvánvalóan, amik meg nem feltétlenül egy szerelmi bánat, vagy valami hasonló nehéz érzés, hanem tényleg olyan, ami egy traumatikus élmény, ott meg annak az élménynek a sajátja, hogy nehezen beszél róla valaki, tehát annak időt kell, és teret hagyni tényleg, és nagyon türelmesen. Ez a legnehezebb, azt gondolom, így jelen lenni.
Igen, hogy az történjen, ami neki jó. Zenélünk? Igen, mondd csak.
Igen, hogy ki kire van ráhangolódva, ugye ez nagyon fontos.
Igen. Zenélünk, és aztán jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést vendégemmel, Széchy Judit gyerekpszichológussal.